Az Európai Unió versenyhatósága engedélyezte két autógyártó, az olasz-amerikai FCA, valamint több más mellett a Peugeot, a Citroën és az Opel márkák anyacégét jelentő PSA autóipari csoportok egyesülését. Ezzel a világ negyedik legnagyobb autóipari csoportja jöhet létre, 40 milliárd dolláros piaci értékkel, mondta az Inforádiónak az Autómagazin főszerkesztő helyettese. Krebs Zoltánt kérdeztem.
PSA Opel csoport és az FCA, a Fiat Chrysler csoport egyesült, ami Carlos Tavaresnek, egy portugál üzletembernek, a PSA első emberének a ötlete volt, aki vallja azt már gyakorlatilag 6 éve, amióta a PSA csoportot vezeti, hogy előre kell menekülni, rendbe kell tenni a vállalatnak az anyagi helyzetét, mármint a PSA Opelnek, és utána pedig további felvásárlásokkal lehet a céget bővíteni, és elsősorban a kínai piacot meghódítani.
Ez elsősorban az európai autógyártók számára jelent előrelépést?
Igazából nem, hiszen a PSA Opel csoportnak épp az adta a lehetőséget, vagy az ötletet, hogy az FCA felvásárolja, hiszen a Chrysler lévén jelen van az amerikai piacon, ami a PSA csoporttól egyáltalán nem mondható el. Viszont a kínai piacon mindkét gyártó nagyon gyenge lábakon áll, függetlenül attól, hogy a PSA-ban egy jelentős kínai befektetés van jelen. Ettől függetlenül újra kell építeni gyakorlatilag a teljes kínai piaci jelenlétüket, és ez együtt sokkal jobban fog majd menni a két márkával, arról nem is beszélve, hogy az amerikai piac az új lehetőségeket nyit az Opel PSA számára, amely igazából jelen volt már az amerikai piacon, ugye az Opellel, hiszen az a General Motorsnak a része volt, de ugye a General Motors feladta az Opelt, és így ez a kör nem valósult meg, tehát a Chryslerrel fogja a PSA ezt tető alá hozni.
Hogyha nézzük majd ennek a csoportnak a súlyát, ugye a negyedik legnagyobb autóipari csoport lesz, akkor tulajdonképpen milyen újításokra lehet tőlük számítani, még kikkel szemben jelenthetnek ők versenyelőnyt? Ugye beszéltünk arról, hogy a kínai piacra szeretnének betörni.
Igen, hát összességében egy közel 40 milliárd dolláros piaci értéket jelentő cégről beszélhetünk, amely 50-50%-os tulajdoni arányban oszlik majd meg a PSA, Opel és az FCA között. Ennek a cégnek egyébként az elnöke az olasz-amerikai részről jön, a legendás Gianni Agnelli unokája, John Elkann lesz az elnök. Valószínűleg Tavares továbbra is az ügyvezetői szerepet vinni fogja, hiszen itt ő a pénzügyi zseni. Ami az előnyöket jelenti, hogy az Európai Uniónak egy trösztellenes hatósága emelt fel kifogásokat, hogy a kishaszon járművek piacán ez a Stellantis csoport nagyon erős jelenléttel lenne, és ezt felül is vizsgálták, de igazából ezek azok a problémák, amik most már kisimultak itt az év végére, és ennek a cégnek a hivatalos egyesülésére most már csak 2020. január 4-én a részvényeseknek kell kimondani a végső döntést, és akkor létrejöhet világon a negyedik legnagyobb járműgyártó.
Mit fognak ők elsődlegesen gyártani? Személyautókat, haszongépjárműveket, mi a portfólió?
Nagyon változatos a dolog, hiszen elsősorban személygépjárművekről van szó. Az amerikai részről bejönnek olyan autók, például pick-upok, amik Európában is népszerűek, bár nem kell attól tartani, hogy amerikai autókkal fogják lerohanni az európai piacot. Itt elsősorban a kínai piacra lesz majd a hangsúly, és az európai autók megjelenésének az Egyesült Államokban. Utána itt vannak a haszonjárművek, amiben mindkét gyártó nagyon-nagyon erős. Nem véletlenül említettem ezt a trözt elleni hatóságot, amit az Európai Unió kifogásolt. És igazából jönnek majd azok az új személyautók, elsősorban elektromos autók is, tehát alternatív hajtású járművek, amik teljesen meg fognak újulni, ez elsősorban a Fiat szempontjából lesz fontos, és hát egész Európában lesz ez a jelenlét. Vannak olyan márkák, mint például az Alfa Romeo, a DS, a Chrysler, amelyek gyengén teljesítenek a piacokon. Vannak kifejezetten olyan márkák, amelyek a luxusra fókuszálnak, itt újra említhetem az előbbi DS, hiszen az a egy született luxus márkája. A csoport része például a Maserati, aminek a nevéhez szerintem nem kell különösebben kommentár. Azt még hozzátenném, hogy a Ferrari már régóta nem része a Fiat csoportnak, tehát ebben a csomagban a Ferrari-t semmilyen szinten nem érinti a dolog. Ezt csak azért jegyezném meg, már hallottam és olvastam már ilyen dolgokat. Nem, a Ferrari nincs benne ebbe a csomagba, az egy teljesen különálló és önálló lábon álló történet.
Krebs Zoltánt, az Autómagazin főszerkesztő helyettesét hallották. Idén a harmadik negyedévben, vagyis a júniusi-szeptemberi időszakban 50%-kal kevesebb külföldi érkezett Magyarországra, és a költésük is szinte ugyanennyivel elmaradt az előző év azonos időszakától. A pandémia miatt Európán kívülről alig jöttek hozzánk külföldiek, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Hornyák Józseffel beszélgettem.
Ezek az adatok a harmadik negyedévről származnak, tehát ez volt az az időszak, amikor az első hullám után a korlátozó intézkedéseket már feloldották, de a második hullám megérkezésével az újabb korlátozások még nem igazán érintették a gazdaságot. Tehát mondhatjuk, hogy ez a felszabadultabb időszak a magyar gazdaságban és az európai gazdaságban is, amikor könnyebben utazhattak az emberek, akár a magyarok külföldre, illetve a külföldiek Magyarországra. A hotelek megnyitottak nem csak vidéken, hanem Budapesten is, és ez volt az az időszak, amikor úgymond lendületet vett a turizmus, tehát gyakorlatilag felállt a padlóról, amire a második negyed évben került. Azonban láthatjuk az adatokból, hogy ez a lendület ez nem igazán volt olyan óriási, tehát a turisztikai szektornak a teljesítménye az továbbra is drasztikusan elmaradt az előző év azonos időszakában mért szintekről. Ezeket alátámasztják a friss adatok is, amik azt mutatják, hogy gyakorlatilag fele akkora volt a turizmus idén-nyáron, mint az előző években. De gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az adatok igencsak gyengécskék, de a nagyobb csökkenés, a nagyobb összeomlás az újra a negyedik negyedévet fogja terhelni, amikor ennél sokkal kedvezőtlenebb számokat fogunk látni, hiszen a határkorlátozások, határzárak, utazási tilalmak a negyedik negyedévet érintették erőteljesen, és nagyon sok hotelnek, szálláshelynek újra be kellett zárnia.
Hogyha megnézzük az adatokat, hogy mely országokból utaztak hozzánk a legtöbben, akkor mit lehet elmondani, hogy kik voltak a fő küldő országok, és egyáltalán Európán kívül érkeztek-e ebben az időszakban hozzánk külföldiek?
Nagyrészt a szomszédos országokból, illetve Európából érkeztek hozzánk turisták. Romániából, Szlovákiából és Ausztriából érkeztek a legtöbben, de Németországból és Lengyelországból is utaztak Magyarországra az időszakban. Azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag szinte csak Európából érkeztek Magyarországra. A látogatók 99%-a a kontinensről érkezett hozzánk. Ez nem is meglepő azért annak tükrében, hogy hosszabb utakat nem igazán mertek vállalni az emberek, illetve azért a koronavírus járvány, az egész világ az nem szabadult fel ez alól ebben az időszakban.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. Decemberben csaknem teljesen ledolgozta novemberi esését a GKI konjunktúra indexe, ennek ellenére azonban továbbra is meglehetősen alacsony szinten, mínusz 19,7 ponton áll a mutató, mondta az Inforádiónak a GKI gazdaságkutató vezérigazgató helyettese. Karsai Gáborral beszélgettem.
Az, hogy a negatív tartományban van, ez önmagában még nem jelent olyan nagyon sokat. Az előző hónapokhoz való változás, ami igazán lényeges, és azért itt most az látszik, hogy decemberben, novemberhez képest egy nagyon jelentős javulás történt, ami mindenekelőtt az üzleti várakozásoknak a nagyon jelentős javulásának a következménye. A fogyasztói várakozások viszont ugyancsak nagyon nagy mértékben romlottak. Nagyon sajátos ez a helyzet, hogy ez a két index egymással szembe megy. Ugyanezt láttuk novemberben is egyébként, csak akkor ellenkező előjellel. Ennek minden bizonnyal az egy lényeges oka, hogy a fogyasztói várakozásokat minden hónap elején mérjük, az üzletieket pedig minden hónap közepén. Novemberben a lakosság még nem érzékelte azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyeket a járvány miatt a kormány bevezetett. Ez az, ami decemberben jelentkezett, tehát novemberben a fogyasztók még egy kicsit optimistábbak is lettek, mint előzőleg voltak. Decemberben viszont nagyon nagy mértékben zuhant a fogyasztói bizalmi index. Az üzleti szféra már érzékelte ezt novemberben, és emiatt nagyon nagyot romlottak a várakozásai. Decemberben ehhez képest erősen korrigált, nyilván ebben lehetett a félelemnek egy eltúlzottsága is novemberben, de azért szerepe lehetett annak is, hogy a megkérdezés időpontjában legalábbis a válaszolók nagy része már tudatában volt annak, hogy Magyarország és az Európai Unió között létrejött végül is a megállapodás a válságkezelési alapból, a jövő következő EU-s költségvetési időszakból való pénzekből való részesedésről, tehát magyarán vissza lett vonva a magyar vétó fenyegetés, ami nyilvánvalóan kihatott a cégeknek az általános hangulatára, noha erre természetesen közvetlenül nem kérdeztünk rá.
A munkanélküliséggel kapcsolatos várakozások hogyan jelennek meg akár az üzleti szféra esetében, illetve természetesen a fogyasztói bizalmi indexben? Továbbra is tart-e a lakosság attól, hogy munkanélküliség fenyegeti?
Ez a félelem áprilisban jelent meg, amikor a járvány miatt nagyon nagy lezárásokra került sor már, mint a termelő szférában, és hát valóban nagyon sokan el is vesztették a munkahelyüket, vagy csak korlátozott időtartamban dolgozhattak, és hát fenyegetve is érezték magukat. Ez a nyár folyamán javult, de aztán a nyár közepétől ismét egy romlás volt tapasztalható, és decemberben egyértelműen erősödött a lakosságnak a munkanélküliségtől való félelme. Az üzleti szektorban viszont azt láttuk, hogy decemberben erősödött a foglalkoztatási hajlandóság a novemberi romlás után, és most decemberben a cégek körében körülbelül ugyanannyi cég az, amelyik növelni kívánja a foglalkoztatottjainak számát, mint amelyik csökkenteni. Tehát ilyen értelemben itt egyfajta stabilizáció jött létre, miközben a fogyasztók esetében azért továbbra is nagyon erős a félelem a munkanélküliségtől.
Karsai Gábort, a GKI gazdaságkutató vezérigazgató helyettesét hallották. 2021. január 1-től több változás is életbe lép az adózás területén itthon. Szigorodik például a kisadózó vállalkozások tételes adójára, vagyis a KATÁ-ra vonatkozó szabályozás. Hívta fel a figyelmet az Inforádióban a PwC Magyarország adó és jogi tanácsadási üzletágának igazgatója. Farkas Gáborral beszélgettem.
Alapvetően három nagy területre, vagy nagy csapás irányra lehet szétválasztani ezeket a változásokat. Vannak az adminisztrációt érintő változások, vannak a szigorítások, illetve vannak a könnyítések.
Az adminisztrációt érintően milyen változások várhatóak?
Ezek közül talán a legfontosabb az az online számlaadat jelentési kötelezettségnek a változása. Én azt remélem, hogy ezzel már azért mindenki részletesen tisztában van. Ugye itt a szabály az annyiban változik, hogy 2021. január 1-től már nem csak az adóalany viszonylatában kiállított számlákról kell adatot szolgáltatni az adóhatóság irányába, hanem a nem adóalanyoknak, tehát a magánszemélyeknek kiállított számlák vonatkozásában is, illetve a közösségen belüli értékesítést és exportértékesítést tranzakciók vonatkozásában is adatot kell szolgáltatni az adóhatóság irányába. Itt annyi fontos dolgot érdemes azért talán megjegyezni, hogy ez a szabály ez 2021. január 1-től lép hatályba, viszont van egy szankciómentes időszak, ami 2021. március végéig tart. Ezen szankciómentes időszakban, akkor, hogyha az adózók egyébként még nem tudnak tökéletesen megfelelni az új szabályrendszernek, az adóhatóság nem fogja őket bírságolni.
Ugye változás várható abban is, hogy könnyebb lesz hozzájutni a behajthatatlan követelések áfájához. Itt milyen változás várható?
Igen, itt is egy nagyon fontos dologgal egészült ki a szabályrendszer. Ugye eddig arra volt lehetőség, hogyha valaki egy másik adóalanynak kiállított számlát, és ez a másik adóalany nem fizette ki a számának az ellenértékét, akkor most nagyon leegyszerűsítve az értékesítő adóalany visszaigényelhette ennek az ügyletnek a meg nem fizetett ügylet az áfáját az adóhatóságtól. Ez a szabályrendszer most kiegészül azzal, hogyha valaki magánszemélynek állított ki számlát, vagy egész pontosan nem adóalanynak állított ki számlát, akkor is lehetősége nyílik arra, hogyha nem tudja behajtani a számának az ellenértékét, akkor az áfát, a megfizetett áfát visszaigényelheti az adóhatóságtól.
A szigorítások fókuszában mi áll egyértelműen a nagyon sok kritikával illetett KATA szabályok változását lehet kiemelni?
A KATA az egy nagyon fontos és egy nagyon széles kört érintő változás valóban, tehát ugye itt ez a 3 millió forintos értékhatár bevezetés, azért ez nagyon sok katás vállalkozást mindenképpen érinteni fog, úgyhogy nyilván erre már készülnek a piaci szereplők, én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban egy ástruktúrálás is várható a piacon. de azért emellett is vannak akár csak a direkt adózást érintő fontos változások, például az energiahatékonysági célú beruházásoknál az adókedvezménynek az igénybevétele, vagy annak a lehetősége a szűk, ugyanis a személygépkocsi és elektromos személygépkocsi vásárlása esetén már nem lesznek jogosultatóra az adózók az adókedvezményt igénybe venni.
Visszatérve még egy picikét a szigorodó kataszabályokra, ott milyen menekülőutak lehetnek azoknak a cégeknek, amelyeknél ugye az árbevétel megharadja majd a 3 millió forintot, és ugye e fölött 40%-os adót vetnek ki majd ezeknek a cégeknek a bevételére. Tehát itt milyen menekülőutak léteznek?
Végezni kell egy viszonylag mély és őszinte vizsgálatot azzal kapcsolatban, hogy az új helyzetben is vajon akkor megéri-e fenntartani ezt a rendszert, vagy esetleg át kell lépni egy másikba. Ugye nyilván az első kérdés az az, hogy valójában, ami a jogalkotónak is a szándéka volt, ugye, hogy ezeket a bújtatott munkaviszony jellegű kapcsolatokat próbálja meg valamilyen módon ritkítani ezzel az új szabályjal, tehát meg kell azt nézni, hogy egyébként valójában ez egy munkaviszony jellegű kapcsolat az én megbízommal vagy nem. Amennyiben azok meg kell azt fontolni, hogy akkor valaki át inkább a munkaviszonyos jellegű foglalkoztatásba.
Nyilván ezt mondjuk a munkáltatónak kell kezdeményezni. Kezdeményezheti a munkaadó is, de alapvetően erről a munkáltató dönt, nem?
A munkáltató dönt, de nyilván azért ez mind a két félen múlik, tehát a munkavállaló vagy jelen esetben ez az adóalany, ugye úgy látja, hogy valójában ő egy munkaviszonyban végzi a tevékenységét, akkor neki is ugyanúgy kötelességet szerezni a munkáltatója felé, hogy valójában jogilag ez nem feltétlenül az a fajta kapcsolat közöttük, ami egyébként egy ilyen jellegű struktúrának a fenntartását igény. És akkor ugye, hogyha egy kicsit tovább gondoljuk, akkor nyilván, hogyha azt találjuk, hogy ez nem egy munkaviszony, hanem valójában egy vállalkozási jogviszony a felek között, akkor ugye azért számos lehetőség van, ugye itt van rögtön a KIVA, a kisvállalati adó, ahol azért azt látjuk, hogy január 1-től is fontos változás áll be, ugyanis 1 milliárd forintról 3 milliárd forintra emelkedik az értékhatár, ameddig ezt igénybe lehet venni. Nyilván itt nem a 3 millió forintos problémákat fogja megoldani az értékhatár növekedése, viszont maga az adó nem olyan, hogy ezeknek a méretű vállalkozásoknak azért jellemzően érdemes megfontolni ennek az adónemnek, vagy ennek a lehetőségnek az igénybevételét.
Tehát akkor tulajdonképpen a KIVA körben levő vállalkozások száma növekedhet?
Arra számítok, hogy igen, mind az értékhatár növekedés miatt, mind a kata szabályok változása miatt lehet arra számítani, hogy ez a vállalkozói kör, vagy ezeknek a vállalkozásoknak a száma, akik ezzel a lehetőséggel élnek, növekedni fog.
A szigorításoknál még vannak-e olyan tételek, amelyeket fontos megemlíteni?
A jövedéki adó esetén talán még fontos, hogy a dohánygyártmányok jövedéki adó mértéke az 2021-ben tovább emelkedik, és egyébként két lépcsőben fog ez megtörténni, tehát emelkedni fog az adó január 1-ével, illetve a tervek szerint 2021 április 1-től és egy következő lépcsőben emelkedni fog a dohánygyártmányok jövedéki adója.
A könnyítések körébe milyen adóváltozások tartoznak?
A könnyítések körében most azért számos dolgot találunk. Például jövőre az adóhatóság várhatóan júliustól áfa bevallási kiajánlást fog tenni az adózók részére. Ez a személyi jövedelemadóhoz hasonló rendszerben fog megtörténni. Ami ennél szélesebb kört érint, az az új lakásoknak az áfáját, tehát családi otthonteremtési kedvezményre jogosultak. Ők egyébként az újonnan vásárolt ingatlanok vonatkozásában újra az 5%-os adómértékkel fogják tudni megvásárolni ezeket az ingatlanokat, szemben a korábbi egy-két évben alkalmazott 27%-os adómértékről. Azt gondolom, az építőiparban ez egy jelentős segítséget, illetve jelentős forgalom növekedést fog eredményezni. Emellett közvetlenül nem az áfa szabályokhoz tartozik, de mivel hogy áfához kötődik, fontos megemlíteni, hogy egyébként ugyanez a vásárlói kör, ez megfelelő feltételek fennállása esetén jogosult lesz arra, hogy az 5%-nak megfelelő áfamértéknek megfelelő összeget valamilyen módon visszaigényelje a költségvetésből.
Farkas Gábort, a PwC Magyarország adó és jogi tanácsadási üzletágának igazgatóját hallották. Akár 100 000 lakásfelújítását is elvégezhetik a nemrég bejelentett lakásfelújítási hitel segítségével 2021 és 2022-ben az ingatlan.com és a money.hu közös felmérése szerint. Az ingatlan.com vezető elemzője azt mondta, hogy a január 1-től induló állami lakásfelújítási programban a jogosultak támogatott kedvezményes hitelből is finanszírozhatják a korszerűsítést. A január 1-től induló otthonteremtési program keretében a felújítási költségek felét, de maximum 3 millió forintot utólag kifizet az állam, ha már úton van a baba, vagy ha legalább egy gyermek már van a családban. A családok mellett az élettársi kapcsolatban élők, illetve az egyedülálló szülők is igényelhetik a támogatást. A várható ingatlanpiaci hatásokról kérdeztem Balogh Lászlót.
Alapvető változásokat hozhat a jövőre induló lakásfelújítási program. Egyrészt azért, mert ez új eleme a családtámogatási rendszernek. Ilyenre nem nagyon volt példa, és főleg azért nem, mert viszonylag nagy lelkű a támogatás, hiszen akár 3 millió forintos visszanemtérítendő összeget is ad az állam a lakásfelújítások után, és a napokban bejelentett új elem, miszerint már a támogatás és a felújítás megkezdése előtt hitelhez, kedvezményes hitelhez juthatnak a családok, ez még olajozottabbá teheti a munkákat. Ugye ennek a lényege az, hogy a felújítás megkezdése előtt egy kedvezményes, maximum 3%-os 10 éves futamidejű hitelt lehet fölvenni, maximum 6 millió forintos összegben, amiből már előre fedezni lehet a felújítási munkálatok költségeit, és automatikusan a visszanemtérítendő támogatással az állam csökkenti a fennmaradó törlesztő részleteket, illetve a fennmaradó hitelösszeget, így tulajdonképpen leegyszerűsödik a családok számára ez a fajta finanszírozási folyamat.
Körülbelül hány ingatlan újulhat meg a becslések szerint a program segítségével?
Alapvetően elmondható, hogy a hazai ingatlan állomány nincsen jó minőségi állapotban. Ezt talán jól szemlélteti az az adat, hogy az ingatlan.com-on az idei évben meghirdetett több mint 400 ezer ingatlan hirdetés esetében több mint 18% volt az, amit a tulajdonosok vagy az ingatlan közvetítők felújítandónak vagy közepes állapotúnak jelöltek. Hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy az energetikailag besorolt ingatlanok 2020-ban a 40%-uk átlagos vagy annál rosszabb minősítést kaptak, akkor elmondható, hogy évente kb. 40-50 ezer ingatlan szorulhat felújításra, ami részt vesz az adásvételi forgalomban. Így, hogyha az előző éveket is figyelembe vesszük, akkor legalább 100 ezer lakásban és házban indulhatnak meg felújítási munkálatok, hiszen a Magyarország ingatlanállomány 4 millió ingatlanból áll, és ezeknek a jelentős része felújításra szorul.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották.